Ja, tehát jövő héten kezdődik ez a...
azok a 80-as évek, és egy nagyon-nagyon izgalmas, meglepetésekkel teli üzenetsorozat lesz. A témái, azok kulcsfontosságú témák a gyülekezetünknek az életében, mert minden egyes üzenet egy olyan alapértékről fog szólni, amire építettük kezdettől fogva a gyülekezet alapítást. És amit szeretnénk, hogy ezeken a területeken mindenki növekedjen és lépjen előre. Úgyhogy ezeket a témákat fogjuk sorba venni, hétről hétre, és nagyon nagy segítség lesz mindannyiunk számára, hogy megtaláljuk a helyünket Isten tervében, meglássuk azt, hogy mik azok a területek, ahol Isten akar bennünket használni, vagy mi az, ahol akár át kell adjuk az irányítást Istennek. Úgyhogy még nem tartunk ott, a mai alkalommal még mindig Istenről van szó, hát jövő héten is őről el lesz szó természetesen, de hogy az üzenetsorozat cím, hogy Isten, ... És Márk 14-ben leszünk, hogyha van Bibliád, akkor Márk evangéliumához odalapozhatsz, 14. fejezethez. De mielőtt még elkezdenénk olvasni Jézusról, csak szeretném bevezetni azt, hogy milyen helyzetben vannak itt ebben a 14. fejezetben, amikor elolvassuk ezt a részt, hogy milyen helyzetben van Jézus és a tanítványai. Számukra, tehát Jézusnak és a tanítványoknak egy jelentőség teljes alkalom volt a felső szoba összejövetel. És ebben a 14. fejezetben jön Jézus és a tanítványok Jeruzsálembe, hogy megünnepeljék a Páska ünnepét. Mi ez a Páska ünnepe? Mert ilyen nekünk nincsen. A Páska ünnepe az akkor van, amikor nekünk a húsvét. Egészen véletlenül, nem véletlenül. És igazából a nagypéntek. Nagypénteken van, amikor mi a nagypénteket ünnepeljük, akkor ünneplik a Páskát a zsidók. Ez nem véletlen, mert a Páska ünnep ez a báránynak a megölése, és a nagypéntek az az Isten bárányának a megölése, Jézus Krisztus megölése. De hogy mégis mi ez a Páska ünnepe? Ez egy megemlékező vacsora a zsidóknál, és már akkor, amikor Jézus élt, már 1400-1500 éve, körülbelül 1500-1400 éve minden egyes évben leültek és ünnepelték. Tehát rendszeresen, minden évben. És mit ünnepeltek? Onnan jött ez az ünnep, hogy a zsidók Jézus előtt 1400-1500 évvel, most nem tudom neked pontosan a számot, de Egyiptomban voltak és rabszolgák voltak. Közel, olyan 1,5 millió ember, de lehet, hogy 3 millió is volt, rabszolgák. Tehát a fáraó hajtotta őket, és gondolom mindenféle ilyen piramishoz hasonló épületeket építetett velük. Ennyi emberrel már meg lehet építeni, tehát megoldottuk a rejtélyt. Bogozzák, hogy lehet akkorát fölépíteni, simán, tehát az akkori technológia, a építészeti technológia, minden technológia egyébként sokkal fejlettebb volt a körülményekhez képest, mint ma. Tehát 3000 évvel ezelőttről olyan 80 fogas kerékből álló iránytűt találtak, amivel a tengeren navigáltak. Tehát nagyon komoly eszközöket csináltak és hoztak létre és gondoltak ki. Na mindegy, ez egy másik történet, másik alkalom, ezek ilyen érdekességek. A lényeg, hogy ott voltak a fogságban, és a Páska vacsora volt lényegében az utolsó vacsorájuk az egyiptomi rabszolgaságban. Tehát a Páska vacsora volt az utolsó este, utolsó vacsora, utolsó étkezés Egyiptomban. Miért? Azért, mert másnap szépen kisétáltak Egyiptomból. Kisétáltak onnan. Ez miért olyan furi? Azért, mert előtte 400 évig voltak rabszolgák. Nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, hogy József, nem a Mária férje, József Jézus apukája, hanem a kis József, a Mózes első könyvéből, akinek volt 11 testvére, és akit szépen kútba dobtak, mert irigyek voltak rá, és eladtak valami kufároknak, valami karavánnak, és elkerült Egyiptomba. Tehát József által került Izrael népe, az a 72 ember, mert akkor még csak Izrael népe 72 ember volt, bekerültek Egyiptomba, és 400 évvel később több millióan lettek a zsidók. De ezt mind rabszolgaságban töltötték. És képzeljétek el, hogy ezek 400 évig imádkoztak, hogy ugyan már hadd szabaduljanak meg a rabszolgaságtól. Ez legalább 10 generáció. Általában 40 évet számolnak egy generációnak. 400 évig kitartóan imádkoztak. Apáról fiúra, apáról fiúra. Mi 4 nap után megtagadjuk Istent. Ezek meg 400 évig imádkoztak kitartóan. Nem semmi, nem semmi. Na mindegy, tehát ott voltak, és már 400 éve rabok, és egyszer csak megjelenik Mózes, és bejelenti nekik, hogy gyerekek, holnap megyünk. Jó, tehát azért ezt a Mózes második könyvében részletesebben el tudod olvasni ennek a történetét, mert ezt már 10 csapás is, vagy 9 csapás már megelőzte, mert Fáraó nem akarta őket elengedni, Mózes Áronnal, a testvérével folyamatosan ment a Fáraóhoz, hogy ugyan már engedd el a népet, ugyan már engedd el a népet, ugyan már engedd el. Ha nem engeded el, akkor ez a csapás lesz. Ha nem engeded el, akkor ez a csapás lesz. És sosem engedte el, meg volt a csapás, és a 10. csapásnál azt mondta, hogy holnap megyünk. És ezt mondta Mózes a zsidóknak, hogy ez fog történni ma este. Jön a halál angyala, és minden házba, minden családba be fog menni, és az első szülött ember, vagy állat, teljesen mindegy, jószág, meg fog halni. Mert a halál angyala meg fog ölni. Egyetlen egy kivétel van, ha megöltök egy bárányt, és annak a vérével, azt megsütitek, megeszitek, ez a páska vacsora, de annak a vérével megkenitek az ajtófélfákat és a szemöldökfát. Ha ezt a halálangyal látja a házad ajtaján, akkor azt a házat el fogja kerülni. És ez így történt. Jött a halálangyal, és ahol nem volt bekenve vérrel, ott oda bement, és meghalt az első szülött. És így a fáraónak is az első szülött gyermeke, az ő kis aranyos cuki trónörököse meghalt. És már a sok csapás után ez a 10. már annyira gyomron vágta, hogy azt mondta, hogy na jó van, most már húzzatok, menjetek. És valóban, tehát ez volt az utolsó étkezésük, az utolsó vacsorájuk, az utolsó estéjük, az utolsó alkalma minden egyes zsidónak Egyiptomban. Mert másnap kivonultak. Tehát szedték a putyerkájukat, és kijöttek onnan. Sőt, Isten annyira megindította a szívét az egyiptomi lakosoknak, hogy még egy csomó mindennel ellátták őket, akár az élelmiszer volt, vagy ékszerek, vagy arany, vagy mindenféle hasznos dolog, amit később aztán persze használtak a pusztában. Na, úgyhogy ez történt, innen jön a páska vacsora, a páska bárány, a bárány, akit meg kellett ölni ahhoz, hogy azok a családok megmeneküljenek. És egyébként, ha megnézed, hogy hogyan kellett megkenni az ajtókat, két oldalt, a két oldalt, és fölül, ez a keresztet jelképezi. Hogyha összekötöd a vonalakat, akkor egy keresztet alkotsz. És pontosan ez történt 1400 valahány évvel később, nagypénteken, amit mi keresztények nagypénteknek hívunk, a keresztre feszítéskor. Hogy Jézus által, Jézus halála által mindenki megmenekül. Na de, tehát ezt a vacsorát jöttek ünnepelni a tanítványok Jézussal Jeruzsálembe. Oké? Tehát erre az alkalomra, Páska vacsorára jöttek megemlékezni. És ezt minden zsidó tette 1400 évig. Maradjunk 1400-ban, és akkor nem csűröm csavarom. Tehát 1400 éven keresztül minden zsidó ezt ünnepelte. És tették ezt Jézus is, és a tanítványok is. És valószínűleg a tanítványokkal ez volt a harmadik. Tehát már 14-ben ez volt a harmadik, ugye, mert Jézus 3 évet szolgált, 3 évig szolgált nyilvánosan, és 3 évig volt együtt a tanítványokkal, úgyhogy ez volt a harmadik Páska vacsoráig, de ez más volt. Ez teljesen más volt, mint az előtte lévő, vagy a 2 évvel előtti, vagy a 3 évvel előtti. Mert eddig úgy ültek le, hogy Jézus volt a sztár. Tehát úgy ültek le, hogy Jézus volt a sztár. Jézus tömegeket etetett meg, Jézus tömegeket gyógyított meg, Jézus híres volt, Jézus szerette a tömeg, Jézus szerették az emberek, Jézust követték, rengeteg követője volt. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy sztár volt, híres volt. De ekkor már nem volt híres. Ekkor, amikor mentek be Jeruzsálembe, Jézusnak tehát rejtőzködnie kellett. Ha elolvasod az előtte lévő fejezetet, a 13-as fejezetnek a végét, vagy a 14-es fejezetnek az elejét, akkor látni fogod, hogy őt már keresték. És útjonba akarták elfogni. Meg akarták ölni. Tehát itt már nem gondolkodtak rajta, vagy mit csináljunk ezzel, vagy hogy állítsuk itt, mert konkrétan elkapjuk, megöljük. Úgyhogy nagyon-nagyon bizonytalan volt az a légkör, amikor mentek. Tehát nem, megyünk a Páska vacsorára, és emlékszünk arra nagy napra, amit mindig ünneplünk, hogy megmenekültek, és kiszabadultunk a rabszolgaságba, és ez egy fesztivál, egy ünnep. Nem, ez a Páska vacsora, amikor ment Jézus a tanítványaival, ez egy ilyen para volt. Néznek minket. El ne kapjanak. Mi lesz, ha elkapnak? Tehát egy nagyon-nagyon bizonytalan este volt. Tehát bújdosniuk kellett. Bújdosniuk kellett. Ha olvasod, és mindjárt olvasjuk, titokban kellett bejönniük Jeruzsálembe. Nem az, hogy bevonultak, és akkor pálmaágakkal, még előtte lévő vasárnap, pálmaágakkal várták, és Hozsánna, a Dávid fiának, és ünnepelték, és bevonult. Nem. Ezen a napon, a városon kívül volt, és jöttek be, és titokban kellett bejönniük. Titokban kellett bejönniük. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon furcsa légkör volt. Tehát fű alatt jöttek, és felmerült ez a kérdés, hát várja már, hát Balukám, hát figyelj már, hát. Tehát ha Isten veled van, akkor nem jobbá válnak a dolgok. Tehát ha Isten veled van, akkor nem Isten áldása van rajtad? Akkor ha Isten veled van, akkor nem egyre fényesebb a napocska? Vagy egyre telibb a hold? Ki meg könnyen gondoljuk ezt. És ez az elvárásunk Istentől. Főleg nekünk nyugati embereknek, akiknek úgy azért nagyjából biztosak az alapjaink. Tehát, hogy egy karrier, vagy egy valami kinyíló, valami jó dolog. Tehát de nem úgy van, hogyha Isten valahol felbukkan, akkor az ott valami nagyon nagyszerű jó dolog lesz, tehát hogy jóra fordulnak a dolgok. Tehát ahol Isten fölbukkan, ott nem bizonytalanság lesz, hanem bizonyosság, nem? És itt van Jézus bizonytalanságban. A tanítványokkal. Tehát nagyon-nagyon-nagyon furcsa ez. Nagyon furcsa ez. És Jézus úgy döntött, hogy bemennek Jeruzsálembe. Persze a tanítványok már nem tudom melyik résznél van, most nem tudom nektek megmondani, melyik fejezetben, vagy melyik evangéliumban, de van, hogy azt mondják Jézusnak, hogy de ne menjünk oda, mert tuti, hogy el fognak kapni. Jeruzsálem az most már veszélyes hely. Ne menjünk oda. Tehát ennyire éles most már a helyzet. Eddig sztár volt, most már körözött bűnöző. Akit ha elkapnak, megölik. És meg kellett várnunk az estét, hogy Suttyomban beszivárogjanak a városba, hogy aztán Suttyomban fölmehessenek a felső szobába, hogy megünnepeljék ezt a páska vacsorát. Tehát fű alatt. És ezt úgy csinálta, hogy beküldött két embert előre. Jézus már előre leszervezte, hogy kihez fognak menni, és hol kellene a két embernek berendezni páska vacsorára a helyet. És beküldte őket, hogy menjetek, készítsétek elő, és mi majd, amikor beesteledik, amikor sötét van, amikor már nem látnak, akkor megyünk utánatok. És ez így történt. Tehát ennyire necces volt már akkor este ez. Ez a csütörtök este volt. Tehát nagyon necces volt, nagyon bizonytalan volt. Nem mondott senkinek semmit, tehát az egész titokban zajlott le, titokban volt megszervezve. Tehát mit mondunk erre? Nem volt túl sok bizonyosság, nem volt túl sok biztos jövőkép egyikőjüknek sem. Totál bizonytalanság volt. Elbizonytalanodás, hogy most mi van? Hát az elmúlt 3 év, ez annyira feltöltött minket, és akkora bizonyosságunk van, hogy ezzel a fickóval egy akkora jövőnk lesz, és most romba dőlni látszik az egész. És úgy tűnik, hogy összeomlik. És egy totál bizonytalanság volt. Oké, és ebben a helyzetben kezdett el Jézus hozzájuk beszélni. Márk 14, 17. vers. Mikor beesteledett, Jézus is megérkezett a többi tanítványával, és letelepedtek az asztal körül. Vacsora közben Jézus megszólalt. Tehát már így is nagyon necces. Már így is totál bizonytalan a helyzet. Nem értek, hogy mi van, miért kell ezt ennyire? Tehát, és mit mond nekik? Igazán mondom nektek, egyikőtök, aki velem eszik, el fog árulni engem. Tehát nem jó hír, nem megnyugtatás, hanem egy rossz hír. Tehát tudtuk, hogy éreztem, hogy van valami. De most ezt mondja. Hát olyan jó mondatokat hallottam már tőle. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok a jó pásztor. És most meg ezt mondja egy páska vacsorán, hogy valamelyikőtök el fog árulni. És nem olvassuk azt, hogy jelentkezik valaki, hogy és kinek fog majd elárulni. Tehát teljesen egyértelmű számunkra is, hogy ki az ellenség, ki keresi őket, és kitől vannak ők veszélyben. Tehát érezhető. Érezhető az a nyomás, az a bizonytalanság, ami ott van. Ez nem egy kellemes páska vacsora. Nem egy kellemes. Ez egy húsba vágó kijelentés volt. És ráadásul a legintimebb szférában hangzott el. A 12 tanítvány, a 12 legjobb barátja Jézusnak. És akivel a páskát ülte valaki egy asztalnál, az nem akárki volt, egy zsidónál. Hanem tényleg a legfontosabb emberekkel ültek össze. És ott ez elhangzik. Ott ez elhangzik, hogy egy közületek, akik közül most itt vagytok, el fog árulni valaki. Nem semmi. 19. vers. A tanítványok, mit mond, nagyon elszomorodtak. És egymás után kérdezték, ugye nem én vagyok az. Ő így válaszolt. Közületek, a 12 közül az egyik, aki velem együtt mártogatja kenyerét a tálba. Az emberfia elmegy, ahogyan megvan írva róla az írásban, De jaj annak, aki elárulja őt. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik. Hihetetlen súlyos szavak. Persze Judás itt már tudta, hogy ő volt, mert ő már lepaktált. A 11. fejezet első felében, tehát ott olvashatjátok, hogy ő már megkapta a fizetségét is, hogy elárulja. Azt hiszem, de lehet, hogy utána most, lehet, hogy hülyeséget mondtam, de a lényeg, hogy nagyon-nagyon-nagyon, tehát vágni lehet a levegőt. Vágni lehet. És bizonytalanság van, pedig Jézus van ott. Isten van ott. És totál bizonytalanság van. Na most azt szeretném nektek mondani, hogy ez a Biblia, ez egy hihetetlenül fontos könyv számunkra. És a Biblia összes könyve, a Biblia összes története, tehát a nagy része, de lehet, hogy az összes, olyan helyzetekben íródott, amik bizonytalan helyzetek voltak. Nem akkor írták, és nem azok írták, akik, Isten, fantasztikus, terve vagyok, szuper vagyok, erős vagyok. Hanem olyan helyzetekben íródtak, olyan helyzetekről íródott, amiket a bizonytalanság uralt. A bizonytalanság uralt. És a mai bizonytalan helyzet, akár Magyarországon, egy tökéletes körülmény és helyzet, hogy olvasd. Hogy olvasd. Nem akkor, amikor minden szép és minden jó. Mert ezek a szavak nem akkor írottak, amikor minden szép és minden jó volt. Hanem emberek úgy szülték meg, és úgy jöttek ki belőlük Isten által ezek a szavak, amikor minden rossz volt. Amikor nyakig voltak. És éppen ezért egy tökéletes időszakban élünk, a bizonytalanság időszakában, hogy olvassuk a Bibliánkat. Olvassuk a kedvenc történetünket, olvassuk el a kedvenc zsoltárunkat, vagy legyen egy kedvenc zsoltárunk, a kedvenc példabeszédünket. Mert ezek is, ugyanúgy, ahogy ma bizonytalan a helyzet, ezek is bizonytalan helyzetekben íródtak. Oké? Tehát ez nem az a könyv, ahol a gazdag emberek jó bulit csaptak, és akkor született egy könyv belőle. Vagy nem egy sikersztori. Hanem Isten emberei kudarcokat vallottak, küzdöttek, harcoltak önmagukkal, harcoltak az ellenséggel, harcoltak a legközelebb álló személyekkel, akik ott voltak az életükben, és aztán megszülettek. Zsoltárok megszülettek, történetek, levelek, Pál apostol leveleinek a nagy részét börtönből írta, és azokban a levelekben szerepelnek a legörömtelibb gondolatok. Tehát bizonytalan, bizonytalan, bizonytalan helyzetek. Ja, úgyhogy számomra is, tehát azok a történetek, amik úgy közel állnak a szívemhez, tehát ezek mind olyan helyzetekről szólnak, vagy olyan helyzetekben voltak a szereplőik, vagy az íróik, ami ilyen, nem tudom mit mondjak rá, ilyen ultra bizonytalanság. Tehát, hogy el fogok pusztulni. Baj hátán. És írtak. És átélték. De ezekben az ultra bizonytalanságokban megtapasztalták azt, hogy Isten abszolút megbízható. Hogy Isten abszolút megbízható. A bizonytalan helyzetemben Isten abszolút megbízható volt. És ezt tapasztalták meg. Ja, úgyhogy néhány példa. Tehát ott van ez a József, akit már említettem. Tehát nem Mária a férje, Jézus apja, hanem az ifjú József Mózes első könyvéből. Tehát ott is tehát egy jó példa a bizonytalanságra, hogy problémái voltak a testvéreivel. Ugye lehet, hogy vannak olyanok itt közöttünk, akiknek problémája van a testvéreivel. Nem tudom. Tehát meg lehet. És neki is problémája volt. Egy jó helyzet. Hogy lássuk, hogy amikor problémám van a testvéremmel, Isten megbízható. Vele az történt, hogy bedobták a testvérei kútba. És aztán neki lent a kútba azt kellett hallgatnia, hogy azon vitatkoznak a legközebb álló emberek, hogy megöljük, vagy eladjuk. Megöljük, vagy eladjuk. Szavazzunk, nem szavazzunk. Jó, az nem volt benne, de ezen vitatkoztak, hogy megöljük, vagy eladjuk. Az egyik megszólal, öljük meg. A másik azt mondja, hogy ne, pont jön egy karaván, adjuk el neki, és eladták. És akkor így került rabszolgaként a Pótifárhoz valami üzletemberhez. Úgyhogy kérdezem én, hol van ebben Isten? Hol van ebben Isten? Hát hol van Isten Józseffel? De hogy olvasok a történetet, Isten Józseffel volt mindvégig. Isten Józseffel volt mindvégig. Habár megélte ezeket a bizonytalanságokat és kellemetlenségeket, de Isten Józseffel volt mindvégig. De itt van egy másik történet, Dávid. Már abban az időszakában, vele sok ilyen történt, de ez az időszakában történt vele, ez a, amit mindjárt elmondok, amikor már sikeres király volt. Futott a szekér. És egyik nap arra ébredsz, hogy a fia sereget gyűjtött, és körbevette a várost, hogy őt lelökje a trónról, és megölje. Oké, tehát Dávid az olyan helyzettel kerül szembe, hogy gondja van a gyerekével. Van olyan közülünk, akinek gondja van a gyerekével, és bizonytalanságot él meg ebben? Itt egy történet, ahol Dávid szembesül egy ilyen bizonytalansággal, hogy gondom van a gyerekemmel. És gyerek problémák. És ahogy olvasod az egész történetet, csak azt látod, hogy Isten vele volt. Pedig azt mondja, hogy történhet ilyen? Hát ha Isten vele van, hogy történhet, hogy gyerek problémája van, vagy testvér probléma? Hogy lehet, ha Isten ott van? Hogy lehet, hogy ilyen bizonytalan helyzetek történnek az életükben? De ha az egész történetet elolvasom, láthatom, hogy Isten ott volt vele végig. Vagy egy másik bizonytalan helyzet, Mózes. Azt mondták az anyjának, hogy nem tarthatja meg. Mert az volt a helyzet Mózes idejében már, hogy annyian voltak, hogy azt mondták, hogy ha ezek így szaporodnak, tehát 400 év alatt 70-ből 3 millióan lettek közel, gyerekekkel, asszonyostunk mindenestől, tehát akkor le fognak bennünket igázni. Úgyhogy rendeletbe hozták, hogy a fiú gyermekeket meg kell ölni. Kiadták, hogy amikor a zsidó bábák, mikor világra hozzák, az asszonyok, az anyák a gyerekeket, ha lány megtartatják, a fiú meg kell ölni. Meg kell ölni. És ott volt egy bizonytalan helyzetben Mózes anyja. És ott volt is dilemmázott, hogy hát most mit csináljak? Engedjem a krokodiloknak? Vagy engedjem oda az egyiptomi mészáros kezébe, hogy levágja. Hát a gyerekeket, egy újszülött gyerek, de a gyerekeink mennyire fontosak számunkra. Bármit megtennénk értük. És itt van egy ilyen bizonytalan helyzetben. Mit tegyek? Mit tegyek? És aztán hogy döntött? Úgy döntött, hogy kockáztatok, rárakom-e a Mózes kosárba, beleteszem, fölrakom a folyóra, lehet, hogy egy krokodil meg fogja enni, de nem fogom az egyiptomi kezébe beletenni, hogy megölje. És elolvassuk a történetet. Isten ott volt. Egy bizonytalan helyzet, de Isten ott volt. Abban a bizonytalan helyzetben. Mert ugye a fáraó lánya megtalálta, és aztán fölnevelték. Isten úgy hozta össze dolgokat, hogy a saját anyja nevelhette föl. Rafkósak voltak, ügyesek voltak, tehát a fáraó nem is tudta, hogy a saját anyjához került vissza fölnevelésre. Tehát, hogy Isten ott volt. Bizonytalan helyzet volt, de Isten ott volt. És még egy gyerekes sztori, ott van Mária és József. Jézus szülei. És Jézus már 2 éves. És van még egy újabb idióta, uralkodó, Heródes. aki féltékeny, mert azt mondták, hogy megszületett a zsidók királya. És féltékeny egy 2 éves gyerekre, hogy majd az lelöki a trónról. Úgyhogy ő is rendeletbe foglalja, hogy Betlehemben és környékén a 2 éves és attól fiatalabb gyerekeket végezzék ki. És Biblián kívüli történelmi bizonyítékok vannak egyébként, hogy megtörtént ez a mészárlás. Tehát ez nem csak a Bibliából tudjuk, hanem azon kívül is vannak feljegyzések. Tehát ez nem egy vérengzős sztori a Bibliában, ami nem igaz, ilyen nincsen a Bibliában. Úgy értem, hogy olyan történet nincs a Bibliában, ami nem igaz. De van Biblián kívüli bizonyíték rá, hogy ez megtörtént. És érted, de hogy lehet ez? Hát ez is milyen bizonytalan helyzet. Tehát, és mi történik? Visszamennek Egyiptomba, mert az angyal megjelenik nekik, és azt mondja, menjetek, meneküljetek. Tehát Isten üzen nekik. És tehát egy szörnyű történet. De mit látunk ebben a szörnyű történetben? Hogy Isten ott van a kellős közepén. Oké, és ilyen emberek, és ilyen emberek írták, és ilyen emberekről szól a Biblia. Akik totál bizonytalan helyzetben vannak, de azt látjuk, hogy Isten ott van ezekben a helyzetekben. Még akkor is, amikor átmennek ezeken a bizonytalan helyzeteken. Ja, úgyhogy miért van ez? Azért, mert Isten az egész világ mindenséget a kezében tartja. Ő uralkodik. Ő ural mindent. És azért tud ez így történni, mert ő irányít és ural mindent. A kezében tartja az egész világ mindenséget. Még a leggonoszabb emberek is az ő kezében vannak. Oké, úgyhogy, itt vannak ilyen történetek, ahol azt látjuk, vagy van egy olyan pont mindegyik történetben, úgy tűnik, hogy a gonosz győz, vagy a rossz fiú győzelemre áll. Tehát azt látjuk, hogy Isten valahogy visszahúzódik, bepánikolhatnánk, és tehát őrült nagy bizonytalanságban vannak ezek az emberek és családok, de azt látjuk, hogy Isten mégis ott van. És azóta sem változott semmi. Tehát Isten kezében van minden. Minden az ő kezében van. 22. vers, vissza Márk 14-be. Folytatódik a vacsi. Az első rossz hírt hallották. Valaki el fogja őt árulni. És itt ül az asztalnál. És totál bizonytalanságban vannak. Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, és miután hálát adott Istennek, tört belőle, és a tanítványainak adta. Tehát kezébe vette a kenyeret, és miután hálát adott Istennek, tört belőle, és a tanítványainak adta. És ami ezután történik, és amit ezután mond, ez más, mint amit eddig mondott. Tehát sokat ettek már páska vacsorát, és készíti is őket fel. Majd mindjárt olvasok, hogy mit mondott, de készíti fel őket. Tehát sokat tanítványaim, négy sor. Sokat ettetek már páska vacsorát, de ez most más lesz. És azt mondta, vegyetek belőle. Ez az én testem. Mi van? Ezt eddig még nem mondta. Megtörve. Tehát eddig már mondta egy rossz hírt. De Jézus, mi ez a negativitás? Mi az, hogy meg lesz törve? Értünk. Oké, tehát ugyanez a mondat a Lukács evangéliumában egy kicsit bővebb. Ki hogyan érte le azt a mondatot? Mert ott azt mondja, hogy értetek lesz megtörve. Ez az én testem, mert értetek megtöretik. Mi? Jézus, ne csináld már, mert megint a halálról beszélsz. Hát, ha Isten vagy, akkor egyre biztosabbnak kell lenni a dolgoknak, nem? Hát nem egyre biztosabb és egyre jobbnak kéne lenni a dolgoknak? Ne csináld már ezt. Tehát nem bizonytalanságba haladunk, hanem bizonyosságba kéne haladjunk egyre jobban. Azután egy pohár bort vett a kezébe, 23. vers. és miután hálát adott Istennek, odaadta a tanítványainak. Közben ezt mondta: igyatok ebből mindjárt, mert ez az én vérem, amely által az új szövetség érvénybe lép, és amely sokakért fog kiömleni. Ezt nem hiszem el. Most már vérontásról. Ez nem egy tipikus páska ünnep. Ez egy még nem halt meg, de már gyászolunk. És aztán persze nem sokkal később látták, hogy ez a vér tényleg kiömlik értük. Tehát ez nem egy bulis vacsora volt. De figyelj, aztán átmennek a következő helyszínre, a Getsemáni kertjébe, a 27. versbe vagyunk, ugrunk egy párat. Jézus ezt mondja nekik. Tehát a vacsorán azt mondja, hogy valamelyik kötök elárul engem. Mi jöhet még? Azt mondja, ma éjjel mindnyájan elveszítitek a hiteteket bennem, és elhagytok. Mert ezt mondja az írás, megölöm a pásztort, és szétszóródnak a juhok. De miután feltámadtam, és ezt még soha nem hallották, feltámadás, Galileába megyek, és előbb fogok odaérni, mint ti. Oké, és Péter azt mondja, hogy... És mindjárt olvasok, hogy Péter mit mond. Tehát Péternek már elszakad a cérna. Nála szakad el mindig előbb a cérna. Ő az, aki kilép, ő az, aki fecseg, ő az, aki ígérget, aztán nem teszi meg. Ő az, aki mindig érzelemből egyből reagál, és aztán nem úgy sülnek el a dolgok, ahogy tesz ide, de hát neki már elege volt. Na jó van, most már elég volt Jézus ebből a negativitásban. Nem hiszem el, hogy már... Tehát rossz hírek. Tehát ezek súlyosokat tesz a szádból. Tehát egy valaki elárul közülünk, de mindannyian elveszítjük a hit. Meg fognak ölni, megtörik a tested, a véred fog ömleni. Mi ez? Hát nem így jártunk veled 3 évig. Ez nem történhet meg. Hát Isten fia vagy. Isten fiával nem történik ilyesmi. Ez sikersztorinak kell lenni. Tehát ha Isten fia itt van velünk, itt van bennem, akkor nem a bizonytalanságban vagyok, hanem egyre nagyobb bizonyosságban vagyok. Hogy van ez? Hogy van ez, Jézus? És így érthető, tehát több csoda akkor, több hit, több gyógyulásnak kell lenni, hogyha Jézus ott van. És érthetőek Péter szavai, amikor azt mondja, ha mindenki más el is fordult tőled, én akkor sem hagylak el. És akkor jön a következő rossz hír. Jézus így felelt neki, igazán mondom neked, ma éjjel, mielőtt a kakas másodszor megszólal, 3-szor le fogod tagadni, hogy ismersz engem. Tehát egy jó dolgot nem mondott. Legalábbis Márk beszámolója szerint, de ez azért van, mert ennek van egy üzenete számunkra. Istennek van egy üzenete. Tehát mi jöhet még? Visszaadja abszolút ezt a hangulatot. Azt az érzést és azt a nyomást, amit ők átéreztek akkor este. És ez a kérdésem hozzátok most így ezeket elolvasva, hogy haladunk az egyre nagyobb bizonytalanságba. Tehát, hogy az egyre nagyobb bizonytalanságba haladunk a családunkkal kapcsolatosan, a munkahely helyzettel kapcsolatosan, az országban zajló helyzettel kapcsolatosan, az ország vezetésével kapcsolatosan, a gazdasági helyzettel kapcsolatosan, a lelki világommal kapcsolatosan, a kultúrával kapcsolatosan, hogy nincsenek már biztos alapok, értékek, az otthonnal kapcsolatosan, tehát a nyugdíjhelyzettel kapcsolatosan, minden bizonytalan, egyre bizonytalanabb a helyzet. Mit kezdünk vele? Mit csinálunk ebben a sok bizonytalanságban? Hogy kezeljük ezt a nagy bizonytalanságot? És a kérdésem az ez, hogy tudsz-e bízni? Tudsz-e bízni Istenben? Van-e hited is Istenben? Még akkor is, amikor nincs látható bizonyítéka az ő tevékeny jelenlétének az életedben. Te tudsz-e bízni Istenben? Van-e hited Istenben? Amikor nincs látható bizonyítéka annak, hogy ő tevékenyen jelen van. Hanem csak egyre bizonytalanabb a helyzet. Tudsz-e bízni? Ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon fontos kérdés. Nagyon fontos. Tehát tudsz-e bízni, hogy te mennyi atyádban? Hogy neked van egy mennyi apukád, aki a kezében tart mindent. Tudsz-e bízni ő benne, amikor nem látod? Nem látod a bizonyítékát az életedben. A te vélt bizonyíték. Amit te úgy vélsz, hogy ennek kéne lenni a bizonyítéknak. Hogy egyszer csak elérkezünk Ózhoz, ha megyünk a sárga úton. Tehát egyre jobb, egyre szebb, és egyre biztosabb. És egyre közelebb van. Oké. Elmondom nektek, miért fontos ez a kérdés. Azért fontos ez a kérdés, sőt, nem is a kérdés fontos, hanem a válaszod. A válaszod fontos erre a kérdésre. Azért, mert a válaszod meghatározza azt, hogy mit fogsz reagálni, amikor bizonytalan helyzetekben leszel. Vagy meghatározza azt, hogy most, ha bizonytalan helyzetben vagy, hogyan reagálsz ezekre a bizonytalan helyzetekre. Tehát az erre a kérdésre adott válaszom meghatározza, hogy hogyan reagálok a bizonytalanságokra, amiket átélek évekig, vagy hetekig, vagy napokig, vagy órákig, vagy... Ja. Meg fogja határozni a szüleimmel, hogyha vannak ilyen, meg fogja határozni a testvéreimmel, meg fogja határozni az országommal, az anyagi életemmel, meghatározza a döntéseimet. Erre a kérdésre adott válasz fogja meghatározni a döntéseimet. A bizonytalan helyzeteimben. Ahol nem látom, hogy Isten tevékeny lenne. Hanem csak egyre nagyobb bizonytalanság van. És úgy tűnik, hogy széthullanak a dolgok. El kell menni ebből az országból. Egyre rosszabb. Itt már nem lesz jobb. Itt már nem fog senki boldogulni. Itt már, tehát ilyen apokalipszis hangulat van. És keresztények mondják ezt. Sír belül a szívem, amikor ezt hallom. Hogy hol van Isten akkor? Azt értem, hogy nehéz, és bizonytalanság van. De ha... Tehát mi a válaszom erre a kérdés, hogy van-e hitem? Tudok-e bízni Istenben a bizonytalanságban? Amikor nincs látható bizonyítéka. Na de, figyelj! És ez az én dilemmám, ez egy ilyen furcsa dolog. Tehát, hogy van egy ilyen nyugati gondolkodásunk, és ez tényleg ilyen nyugati, tehát Európa, Amerika, tehát a modern világ, most már azt mondják, hogy posztmodern. De ez az elképzelésünk, hogy Isten bővölködés. Isten gyarapodás. Tehát ez a következménye. Tehát ha Isten ott van, akkor jobb lesz. Ha Isten ott van, egészségesebb leszek. Ha Isten ott van, jobb lesz anyagilag. Ha Isten ott van, akkor a körülményeim biztonságosabbak lesznek. Ha Isten ott van, akkor minden jobb lesz, és minden szebb lesz. Ez egy nyugati gondolkodás. Így gondolkodunk. És tehát ha Isten ott van, akkor növekednünk. Növekednie kéne a dolgoknak, nem? Tehát előre kéne mozdulni a dolgoknak. Tehát ha Isten jelen van, akkor ott pozitív megnyilvánulásoknak kell lenni. És ez egy rossz elképzelés. Tehát ha olvasom a Bibliát, és látom, hogy emberek milyen életszakaszokon mentek át, nem három napig, hanem évekig, vagy évtizedekig. Tehát nem. Nem. És mégis így tapasztaljuk meg, nem? Most őszintén. Hogy ez az elvárásunk, hogy Isten, és akkor majd minden szebb lesz valahogy. Tehát abba a problémába, vagy azzal, amivel igazán küzdök, abba majd... Tehát az a bizonyítéka Istennek, meg hogy ő elég hatalmas, hogyha ezen a területen majd én meg fogok szabadulni, vagy jobb lesz, vagy szebb lesz. De figyelj, ha megkérdeznénk ezeket a férfiakat, ezt a 12-t, vagy 11-et, mert ez az egy, az meghaltott utána, miután elárulta Jézust, öngyilkos lett. De megkérdeznénk őket, tehát föltennénk ezt a kérdést, hogy figyeljetek, fiúk, mondjátok már meg nekem, hogy számotokra mikor volt a legsötétebb pillanat Jézus követésében? Tehát őszintén, tehát mikor volt ez a legsötétebb pillanat, amikor tehát úgy voltatok, hogy a legcsekélyebb reményetek volt? Tehát mikor volt ez a pillanat, amikor úgy voltatok, hogy igazából megbántátok azt a 3,5 évet, amit Jézussal voltak? Hogy mi a francnak mondtam igent neki? Hát 3,5 évig reménykedtem. És úgy tűnt, hogy micsoda katarzis lesz ennek. Micsoda jó irányba megyünk. Hát miket tett Jézus mások életében? És mi lesz? Hát a 3 év alatt ezt tettek, hogy 10 év múlva, 20, 30 év múlva milyen fantasztikus dolgok fognak történni. Tehát mikor volt, fiúk, bennetek az a pillanat, amikor felmerült bennetek az, hogy lehet, hogy tévedtem Jézussal kapcsolatosan, amikor úgy döntöttem, hogy én követni fogom őt? Lehet? Lehet? Tehát fiúk, mikor volt a legsötétebb óra? És valószínűleg azt mondanák, hogy figyelj, Balu, akkor, amikor leültünk az asztal köré Jézussal, amikor besunnyogtunk Jeruzsálembe, és leültünk az asztal köré, és rádöbbentünk, hogy ez csak egyre rosszabb lesz. Ez csak egyre rosszabb lesz. Tehát amiket mondott, csak egyre rosszabb lesz. Csak egyre rosszabb lesz. Amikor megígérte, hogy a rosszabb még hátra van. Csepegtette az asztalnál. Az ünnepi alkalom alatt csepegtette a rossz híreket. Tehát nem, hogy egyikünk elárulja őt, hanem mindannyian elveszítjük a hitünket benne, és el fogjuk hagyni. Sőt, a legszenvedélyesebb, a mi kis vezérünk, Peti, Péter, 3-szor le fogja tagadni. És akkor beszél arról, hogy a vérét ontják, meg összetörik a testét. És lehet, hogy úgy voltak, hogy igen, ez volt az a pillanat, amikor rádöbbentünk, hogy basszus, lehet, hogy felesleges volt ez az egész Jézussal. Nem kellett volna belemenni. Mert semmi jelét nem láttuk Istennek ezen a szinten. Ja, úgyhogy föltenném nekik a másik kérdést is. Oké, srácok, akkor azt mondjátok el nekem, hogy mikor volt az a pillanat, vagy mikor volt az a pillanat, amikor láttátok, hogy Isten a legfantasztikusabb munkáját végezte? Mikor? Amikor a bénát meggyógyította? Vagy a születésénél fogva vakolt, amire senki nem volt képes, csak a messiás? Tehát ez egy hatalmas egy parádé volt. Tehát az volt az a pillanat, amikor láttátok, hogy ez a vak meggyógyul? Vagy melyik? Tehát, vagy Lázára? Amikor föltámasztott, ez szó szerint rohadtul meg volt halva. Tehát már 4 napos volt, tehát már szaga volt. Tehát az volt, az a pillanat. Melyik volt, fiú? Melyik? Tehát mikor tette a legnagyobbat, vagy a legtöbbet Isten? És tehát hónapokkal az események után valószínűleg ezt mondanák. Ugyanazok az órák. Ugyanazok a pillanatok, amikor a legbizonytalanabbak voltunk. Azok voltak a legfantasztikusabb pillanatok. Tehát amikor úgy láttuk, hogy a legkevesebbet teszi, sőt, úgy láttuk, hogy nem tesz semmit. Úgy láttuk, hogy nem tesz semmit. Azokban az órákban, amikor úgy láttuk, hogy nincs is jelen. Nem volt ott. Nem haladnak a dolgok. Mert igazából azokban a legsötétebb órákban tette Isten a leghatalmasabb munkáját. És ezekben a legsötétebb órákban, amikor totál inaktívnak láttuk őt, akkor volt a legaktívabb. Akkor volt a legaktívabb. Mert azok az órák és azok a pillanatok voltak, igazából az a pillanat volt az emberiség megváltásának az epicentruma. Isten a legnagyobb munkát akkor végezte, amikor a leggagyibb volt az egész. Amikor a legbizonytalanabb volt. És aztán ezek a pillanatok azok, amiért azóta is a kereszténység hálát ad, hogy Jézus meghalt a kereszten. Ők abban a helyzetben ezt bizonytalanságnak élték meg, de ez a legfantasztikusabb dolog volt, ami történhetett a világ történelemben. A legcsodálatosabb történelmi esemény. Lehet, hogy morbid az egész, igen, ebből a szempontból morbid a kereszténység, hogy örülünk Jézus keresztre feszítésének. Mert megmenekültünk. Ez a megmenekülésünk pillanata. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz üzenet. Ez egy nagyon nehéz üzenet mindannyunk számára. Főleg azt mondom, hogy a mi kis nyugati gondolkodásunk számára, ahol azt gondoljuk, hogy akkor haladunk, vagyis akkor van Isten ott, ha haladunk. Akkor van Isten ott, hogyha gyógyulok. Akkor van Isten ott, hogyha megnyugszik a lelkem. Akkor van Isten ott, hogyha kezd helyreállni az anyagi életem. Akkor van Isten ott, hogyha minden elkezd a helyére beállni. Akkor van Isten ott. Tehát ez egy nehéz üzenet azoknak, akik ilyen elvárással vannak az élettel kapcsolatosan. Hogy Istennek így kéne csinálni a dolgokat. És figyeljetek, akik úgy döntöttünk, hogy Krisztust követjük, ez a történetünk mindannyiunknak, mint ezeknek a tanítványoknak. Hogy átéljük azokat a bizonytalan pillanatokat. Át fogjuk élni, vagy éled éppen. És csak tudd, hogy Isten akkor munkálkodik a legcsodálatosabban, amikor a legsötétebbnek látszanak a dolgok. Mondhatnám azt, hogy a last minute Isten. De sokszor mi nagyon előre hozzuk a last minute-et, oké? Okay? Tehát a tanítványoknak lehet, hogy ez egyikőtök el fog árulni. Engem az volt a last minute, és még hány rossz hírt hallottak. És meddig fokozta még. Ja. Úgyhogy a legszebb dolgokat Isten a legarabb helyzetekből hozza ki. És abból jönnek ki. De Isten használja a személyes összetöretést, a nemzeti összetöretést. Mert Isten így munkálkodik. És így teszi a dolgokat, és ezt teszi Isten. Úgyhogy a kérdés ez még mindig ez, hogy tudok-e hinni, mikor nem látom a kezét a dolgokban? Van-e bizalmam ő benne, amikor nem látom a kezét a dolgokban? És aztán, hogy a hitünk elkezd meginogni, kétségbeesünk, látjuk a körülményeinket, kétségbeesünk, és ehhez kell visszatérjünk. Ehhez kell visszatérjünk, mert az összes történet ebben a könyvben az üdvösségünk is a legsötétebb és a legbizonytalanabb helyzetből vált, és jött létre igazából. A legcsodálatosabb dolog, amit látunk ezeknek az embereknek az életében, akik ebben a könyvben szerepelnek, de a saját életünkben is, de a megváltásunk is a legsötétebb, legbizonytalanabb helyzetből jött ki. Nem most mondhatod erre azt, jó, van Balukám, ez nagyon szép és megható, nem? Egy kicsit felháborító, de ugyanakkor lelkesítő is, inspiráló, de hát ettől még nem lesz munkahelyem, meg ettől még nem fog, Ettől még nem lesz pénzem, hogy a számláimat kifizessem. Meg mit tudom én, tehát nem segít a beteg gyerekemen, vagy nem segít a betegségemen, vagy nem segít a tékozló fiamon, hogy visszajöjjön hozzám, vagy lányomon, vagy a családomban, vagy nem segít ez attól, hogy nem segít a házasságomban. És azt mondom, hogy igazad van. Igazad van. Ez nem adja meg a megoldást arra a konkrét problémára, amiben vagy. Tehát nem, de csak pásztorként mondom, hogy amikor beszéltek a problémáitokról, ez tényleg nagy teher. Nagy teher. Nem azért mondom, hogy ne beszéltek róla. Isten a pásztornak megadja a terhordás képességét. De tényleg átéljük azt pásztorként, hogy a szívünkben az van, hogy akarunk segíteni, hogy amikor elmondod, és az mocorog bennem, hogy mit mondjak, hogy segíthetnék, hogyan változtathatnám meg az életedet, mert annyira szeretném, hogy jobb legyen. Annyira szeretném, ha meggyógyulnál. Annyira szeretném, ha ezen átdöccennél. Annyira szeretném, hogyha jobb lenne. És nem tudom megtenni. Nem tudom megtenni. Én nem tudom megtenni. Tehát én képtelen vagyok rá. Tehát én nem tudok segíteni. Nem tudok segíteni. És ez egy teher. És aztán a nap, amikor ezeket hallom, a napom arról szól, hogy gondolkodom. Tehát egy ilyen megoldási üzemmódban vagyok, hogy hogyan tudnám a te problémádat megoldani? Hogyan tudnék segíteni rajtad? És nem tudok. És nem tudok. Nem tudok. Úgyhogy az üzenet ma ezzel, amiről az egészben beszéltünk, az ez, hogy ha bár ez az igazság az igéből, hogy bizonytalanság van, de Isten végzi a legnagyobb munkáját ezekben a bizonytalan időszakokban. És ez nem változtatja meg a körülményeimet. Oké, tehát ez az igazság, amiről most beszélünk, ez nem változtatja meg a körülményeinket. Tehát te most nem fogsz meggyógyulni, vagy nem lesz pénzed. Egy valamit viszont létre tud hozni. És ez pedig az, hogy segít a bizonytalanságot egy bizonyossággal megragadni. Tehát bizonytalan helyzetedet, létedet, érzéseidet segít bizonyossággal megragadni, hogy Isten uralkodik, és Isten a kezében tartja a dolgokat. Oké? Tehát, hogy ő még mindig a kezében tartja a dolgokat, ő még mindig nála van az irányítás. Ebben fog segíteni ez az üzenet. Hogy azért, mert sötét van, azért, mert egyre bizonytalanabbak a dolgok, és akár még bizonytalanabbak lehetnek, de ez az üzenet segíteni fog abban, hogy ez bizonyossággal kezelt. Hogy legyen egy bizonyosságot, hogy Isten uralkodik. Oké? Tehát az élet bizonytalan, de Isten biztos. És ez az üzenet címe. Isten, .. Isten biztos. Isten biztos. Oké? Tehát a gazdasági helyzet, a család, az egész világ tök bizonytalan, de Isten nem bizonytalan. Isten biztos pont az életünkben. És még mindig ő uralkodik. És jól figyelj, abban tud ez segíteni. Egy dologban tud segíteni. Hogy ha ezt megragadod, hogy Isten a kezében tartja a dolgokat, annak ellenére, hogy lehet, hogy bizonytalan, és még bizonytalanabb lesz, de megragadod azt, hogy Isten biztos, és ő munkálkodik a háttérben. Ez segíteni fog abban, hogy ne hozz egy oltári nagy barom döntést. Mert bizonytalankodsz. Mert ilyenkor hozzuk az életünk legrosszabb döntéseit. Amikor bizonytalan a helyzet, és belemegyek olyan dolgokba, mert tudom, hogy nem kéne. De hát nem látom, hogy Isten munkálkodna, vagy hogy fogja ezt megoldani, úgyhogy belemegyek. És türelmetlen vagyok, és nem tudom kivárni Istennek az útját, vagy Istennek az időzítését, és belemegyek, és meghozom a barom döntéseimet. Oké, ebben tud segíteni ez az igazság. Hogy a legsötétebb órákban Isten biztos. És hogy mindegy, hogy mi történik, Isten a kezében tartja az irányítást. És remélem, hogy átmegy. És remélem, hogy megértitek, mert szükségünk van békességre, amikor tombol a vihar. Szükségünk van rá. Ja. Isten még mindig uralkodik. Tehát Isten még mindig a kezében tartja a dolgokat. És már csak egy dolgot akarok nektek mondani. Énekeltük ezt a dalt, hogy énekeltük, hogy minden a javamra van. Hogy van ez a sor? Benned mindig minden a javamra válik. Ez Róma 8:1. Róma 8:1. Azt mondja, hogy mert Isten mindent a javunkra munkál. Mindent a javukra munkál azoknak, akik őt szeretik. Tehát Isten munkál. Isten. Mindent. Tehát Isten mindent. Tehát mindent. Hányszor mondjam még el? Itt fog állni hétig, és mondom, hogy mindent. Isten mindent. Isten mindent. Isten mindent. És Isten munkája. Oké? Tehát és ezt is megkerüljük. Tehát, hogy mindent, és hogy Isten munkája. Oké? Tehát Isten munkája a javunkra. És mindent. Akik az övéi. Számukra bármi történik, bármilyen bizonytalanság is van. Ezt a javára munkája. És lehet, hogy nekem könnyű ezt mondani. Nekem könnyű ezt mondani, mert nekem nem volt olyan életem, mint mondjuk néhányatoknak. Vagy nem mentem át azon, amin ti mentetek át, vagy ti vagytok. Nem tudom, hogy hallottatok-e már Richard von Brandt-ról. Lehet három könyvét meg lehet kapni. Ha érdekel, meg tudjuk rendelni. De te is meg tudod rendelni az interneten. Ő egy baptista lelkész volt, meghalt már. A múlt században élt, tehát az 1900-as években. Az 50-es, 60-as években 13 évig volt börtönben Romániában a hite miatt. És tehát amiket átélt, az bődület. Ja. Tehát, és amikor az ő könyvében azt olvastam, hogy Isten mindent a javukra munkál azoknak, akik őt szeretnék. Na, akkor az hatott. Mert ha én mondom, az lehet, hogy nem, mert nem mentem át olyan dolgokon, mint te. De amikor egy olyan ember, aki átment azon a 13 éven, és ő mondja, na, az már valami. És ha összeadjuk mindannyiunknak a kínját, sem jön ki az, amit ő átélt. 3 évig volt egy 4 méteres veremben. Ami nem volt kiburkolva, és nem volt ablak rajta. Csak egy ajtón ledobták 3 évig. És azt mondja, ott tehát állattá változott az ember. És ő józan maradt. Épelmény maradt. És azt mondta, úgy tudtam épelmény maradni, hogy éjjel voltam fönn, nappal aludtam, és minden egyes nap felkészültem egy üzenettel, mint hogyha másnap prédikálnom kellett volna. És van is egy könyv, ahol ezek az üzenetek ki vannak nyomtatva. Itt mondjuk 100 belőle, vagy 50. Tehát készült, és Isten vissza, nem volt Bibliája. Azok az igék jöttek, vagy gondolatok, amiket Isten munkált az ő életében előtte. Ezért is fontos, hogy olvassuk, mert most még olvashatjuk. Még most még ott van. Mi lesz, egyszer nem lesz ott. Még az is meglehet. Érted? Tehát azokban az években, azokban az évtizedekben itt Magyarországon is üldözték a keresztényeket. Tehát olyanokat csináltak meg velük, hogy egy fadobozba beállították őket, és éles, pengeéles szögeket vertek a fadobozba. De úgy, hogy az még nem ment beléjük, de napokig kellett benne állniuk. És csak képzeld, amikor elfáradsz már egy picit. És rá vagy kényszerítve, hogy állj, mert ha meg elengeded a lábaddal magad, akkor szétvág. Vagy amikor kiéheztetett patkányokat nyomtak le a verembe. És azt mondja az egyik társa, 2 hétig nem aludt, mert küzdött a patkányokkal 2 héten keresztül. Aztán az egyik lelkésztársát elvitték kihallgatásra. És hát persze, tehát ilyeneket csináltak ott a keresztényekkel, hogy keresztre feszítették őket. Lefektették a földre keresztre feszítve. És arra kérték a keresztényeket, hogy húgyozzák és kakálják le azt az embert. És aztán megkérték azt a lelkészt, aki amelyik lelkész volt, hogy a pisi legyen a bor, a kaka pedig a kenyér, és szolgáljon fel úrvacsorát. Tehát embertelen gonoszság volt. Démoni gonoszság, amit megtettek a hitükért. A hitük miatt. Vagy bevitték a lelkésznek a 14 éves fiát. És azt mondták, ha nem tagadod meg Jézust, megöljük. És meg akarta tagadni. És azt mondta, fia, apu, nem. Mert ez a legcsodálatosabb halál, amit hallhatok. És nem tagadta meg, és a szeme láttára agyonverték a fiát. Ott ült, és végig kellett néznie, hogy megölik ütésekkel. Mert Isten mindent a javukra munkál azoknak, akik őt szeretik. Tehát amikor ő azt mondja, hogy ez megtartott engem a bizonytalan években, a bizonytalan hónapokban, vagy bizonytalan évtizedben, és biztosan állítom, hogy ez így van, ezt ő mondja, akkor ezt elhiszem. De már csak azért elhiszem, mert benne van a Bibliában, de amikor látom, hogy ez milyen munkát végez valakinek a szívében, ez az igazság. Hol vagyunk még ehhez képest? És figyeljetek, ez megy ma a világban. 60 millió keresztényt üldöznek. 60 millió, sokkal többet. Tehát itt sunshine, happy az élet Európában. De Ázsiában üldözik őket, és a börtönökben ugyanez megy. Észak-Koreában, vagy mit tudom én, tehát akár a muzulmán országban, ugye, tehát most a Facebook tele van ezekkel, végzik ki a keresztényeket, fejezik le a gyerekeket, póznákra húzzák a fejüket, feszítik keresztre őket. Ez megy most Irak területén, meg Szíria területén. Tehát ezek valóságos dolgok. De Isten a kezében tart mindent. A legsötétebb és a legbizonytalanabb óra és időszak lehet a legaktívabb. Mert Isten a háttérben olyan dolgokat tesz, amit mi nem látunk. Jó, amikor az életed bizonytalan, akkor Isten nem az, csak tud. Ez az üzenet, jó? Zoli szavaival éljek, hogy csak mondom neked. Amikor az élet bizonytalan, Isten nem az. És még mindig az ő kezében van az irányítás. Nem csúszott ki az ő kezében. Ő uralkodik. Ő uralkodik. Te világod, a családod az ő kezében van, az anyagi életed az ő kezében van, az egészséged az ő kezében van. Minden. És nem kell, hogy szét aggodalmaskodjuk magunkat. Nem kell. Nem kell. Úgyhogy nem tudom, hogy mit hoz a jövő személyesen, számodra, meg nekem. Nem tudom, mit hoz a jövő nemzetként, nekünk. De egy biztos. Azt tudom, hogy a dolgok, ha bizonytalanok is, Isten nem az. És ehhez kell mindig visszamenjünk. Hogy Isten biztos. Isten biztos. Még mindig, ezek fontos mondatok, még mindig ő tartja a kezében az irányítást. Ő még mindig uralkodik. Az ő kezében van az egész világegyetem. És így képesek leszünk kapcsolódni hozzá a legnehezebb körülmények között is. És nem elfordulni tőle, hanem kapcsolódni hozzá. És bízni ő benne, hogy mindent a javára munkál a hívőnek. Ja. Úgyhogy mennyi, atyám! Köszönjük. Köszönjük, Urunk. Lehet, hogy most volt szükséged erre az üzenetre. És ez lehet a lelkedben most, ez a pillanat, amikor megszabadulsz. Megszabadulsz az aggodalomtól, megszabadulsz a félelemtől. És lehet egy bizonyosságod ő benne. Úgyhogy a körülményed még nem változtak meg. És hogy ragadd meg ezt a lehetőséget. Aztán lehet van valaki, akinek nincs most bizonytalanság, de lesz. Egyszer majd lesz, és szükséged lesz erre az üzenetre. Úgyhogy rejtsd el jól. Rejtsd el jól. Imádkozom, Uram, azért, hogy amikor a bizonytalanságok jönnek, akkor mi legyünk azok az emberek, akik kitartunk a körülmények ellenére. Mert hisszük, hogy mindent a javunkra munkálsz. Hisszük, hogy mindent a javunkra munkálsz. Hisszük azt, hogy te biztos vagy a bizonytalanságokban. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, Urunk. Urunk, segíts. Segíts nekünk abban, hogy hogyan fejezzük ezt ki, ezt a bizonyosságot a környezetünkben. Hogyan fejezzük ezt ki a munkahelyünkön, a családunkban, a barátaink között. Hogyan beszéljünk erről a megtapasztalásról, erről a bizonytalanságról és bizonyosságról. Csak segíts nekünk, hogy hogyan éljük meg ezt láthatóan. És segíts abban is, hogy felfedezzük a békességet, ami benned van a vihar közepén. És aztán segíts nekünk abban, hogy megosszuk ezt a békességet, Urunk. Uram, imádkozom az apukákért, az apákért, bölcsességért, férjekért, hogy vezessék a családjukat. Hogy ezzel az igazsággal vezessék a családjukat, amikor bizonytalanságok jönnek, és bizonytalanságokkal küzdenek a családban. Uram, imádkozom az egyedülálló anyukákért, vagy egyedülálló apukákért is, hogyha vannak ilyenek. az ő extra teherhordozásukért. Hogy adj nekik bölcsességet, hogy hogyan vezessék a gyerekeiket, az otthonukat. És imádkozom azért, hogy adj nekik bölcsességet, Uram. És segíts nekik abban, hogy megragadjanak téged, akkor is, amikor extra nehéz minden. És gyülekezetként tudunk, kérünk segíts nekünk, hogy azt tegyük, amit tennünk kell itt Szegeden. Tényleg mi vagyunk azok, a keresztények, a Jézus követők azok, akik biztos pontok lehetnek egy bizonytalan társadalomban. És mi vagyunk azok, akiket igazán tudsz használni abban, hogy segítsünk embereknek, mert te segíteni akarsz embereknek. Úgyhogy bízni akarunk benned, Urunk. Bízni benned. És tudjuk azt, hogy a legnehezebb körülményekben is te ott vagy. És a legnehezebb körülményekben végzed a leghatalmasabb munkádat. Köszönjük. Köszönjük, Jézus. Köszönjük a megváltásunkat. Köszönjük az örök életünket. Köszönjük Richard Wurmbrandot, az ő bizonságtételét, az ő életét. Hogy nem volt hasztalan. Hihetetlen szolgálata volt, és van a mai napig, pedig már meghalt az életével. Felénk és az üldözött egyházért. És ha úgy vagy itt ma, hogy még nincs kapcsolatod Jézussal, hogy még nem bíztad rá az életed, akkor igen nagy bizonytalanságban vagy, és nincs reményed. Úgyhogy arra akarlak bátorítani, hogy fogadd be őt. Mondj neki igent. Mondj neki igent. Mondj neki azt, hogy Jézus akarlak. Jézus akarlak. Azt akarom, hogy te legyél az én megváltom. Azt akarom, hogy te legyél az én Uram és Királyom. Szükségem van rád. El vagyok veszve nélküled. Teljesen el vagyok veszve nélküled. Köszönöm, Jézus, hogy meghaltál értem a kereszten, hogy mehessek a mennybe. Hogy örök életem legyen. Szükségem van rád, Jézus. És hogy ez ott van a szívedben, és ezt kifejezted felé. Most életedben először, akkor mondd el valakinek majd az Isten tisztelet után. Valakinek, akiben megbízol, csak mondd el, hogy rábíztam az életem Jézusra. Ma születtem újjá. És ez egy hatalmas dolog. A legfantasztikusabb dolog, ami történt valakinek az életében. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, hogy te bátorítasz, és emlékeztetsz minket, hogy a legnagyobb bizonytalanságban is te vagy a legbiztosabb pont. És ha bár nem látunk, de biztosak lehetünk abban, hogy te munkálkodsz. Úgyhogy bízunk benned, és várunk tőled. Várakozásunk van tőled, Urunk. Ámen. Ámen. Na, most nem éneklünk.